Taníts meg, Uram, a Te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mind végig. Oktass, hogy megőrizzem a Te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva a 77. Zsoltárnak énekeljük az első, második és nyolcadik versét, az Istenhez az én szómat. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét olvasom, Ézsaiás könyve 9. részéből először az első 5 verset. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázza Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod-e népet? Nagy örömet szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőzettetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. És az első korintusi levél második részéből olvasom még az ígét a 6. verstől, bölcsességet pedig nem a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban lelke kijelentette, azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket megvizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem új beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, Megköszönjük néked a mai napot. Először is a külső dolgokat. Azért adunk hálát, hogy ilyen szép, ragyogó idő volt, amikor elindultunk ide a te házadba. És közben arra gondolhattunk, és most arra gondolunk, hogy a te szent lelkednek ragyogása töltse be a mi lelkünket, töltse be ezt a házat, amikor a te ígéd megszólal, amikor te személyesen szólítasz meg bennünket általa. Hadd történjék meg a régi csoda, hogy megelevenednek a régi betűk, és itt és most maivá személyes üzenetté lesznek. Nem tőlünk függ, Urunk, sem a hallgatótól, sem a szólótól, hiszen annyi minden terhel bennünket. És ezért könyörgünk most te hozzád, hogy mindenekelőtt tisztíts meg bennünket, szívünket, lelkünket, fülünket, hogy halljunk, szemünket, hogy lássunk. Hogy le tudjuk tenni mindazokat a terheket, amelyek éppen azon mesterkednek, és azon munkálkodnak bennünk, hogy nehogy eljusson hozzánk az igazi magvetés. Köszönjük, hogy a te szent lelked már munkálkodik. Már amikor elindultunk, már amikor felkeltünk, még gondolatunkban sem volt a te neved, már ott munkáltad a mai áldást, a mai ígét, a mai üzenetet, hogy életté lehessen bennünk. Ezért kérünk téged, hálát adunk néked az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyerekeket, és már tudomásul vesszük, akik ott maradtak, azok már nem gyerekek, ugye, úgyhogy ez világos. Áldás, békesség. Az jutott eszembe, minap járván a utcán, és még meleg volt, ugye, nincsenek még úgy felöltözve a emberek, fiatalok kevésbé, és van egy általam végtelenül finoman szólva nem szeretett jelenség, kettő is. Az egyiket így hívják, hogy tetó, tetszenek is menni, hogy mi az? Beszart tetszenek is menni. Amikor 3 éves gyereken látom, akkor szeretném egy kicsit az édesanyja karját kitetoválni. A másik pedig a piercing, tudjátok, hogy mi az? Tudják. Ebből még hagyján ki lehet nőni, ugye a tetoválás az egy más kérdés, mert is van 2 változata, pontosabban 3, elmélyedtem a tárgyba. Ugye az egyik, ami lemosható, a másik, ami lekopik 2-3 hét után, és a harmadik, ami hát sose kopik le. És ugye megdöbbennek mindig azon, hogy divattá válik az, hogy a nem lekopott fölteszik maguknak felnőttek gyerekek, és aztán nincs visszaút. Hát valami van, persze, jó drágám. Hogy ez borzasztó dolog, de most ebből a negatív képből eszembe jutott az, hogy most miért kéne nekünk ilyesmi, amikor rajtunk van valami pecsét, ami persze nem tetoválás, ami egyébként nem látszik csak így első pillanatra, de ha jobban megnézzük, akkor látszik. Amikor minket megkereszteltek, akkor ránk tettek egy pecsétet, ami mindenfajta külső jegynél fontosabb. Hát hogyan látszik az? Mert jó volna, hogyha mi is mutatnánk valamit a tetósoknak. Ugye eszembe jutott, hogy amikor tegnap fizettem az egyik üzletbe, most már mindenki állandóan nézi a fény felé fordítva a pénzt, és akkor látszik benne a jel. Hát ha a fény átjár bennünket, ez az Istennek a lelke, ha közel van hozzánk az Isten, akkor az a pecsét, amit ránk tett, az látható lesz. Világos? Mindenki látni fog. Hát az Isten szent lelkének a fénye átvilágít, és ott van az a pecsét bennünk. Az a mi pecsétünk, a lemoshatatlan, elvehetetlen, az mindig ott lesz, és hordjuk büszkén. Jó? Hát köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az ige hirdetés előtti énekként a 226 második versét énekeljük. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel.
Keresztény testvéreim, Isten szent igéje, amelyen át szólni kíván hozzátok ebben az órában, meg van írva a Mózes első könyve első részében, az első és második versben. Hogy a Mózes első könyve első részének megneveztem helyén, miképpen szól hozzátok Isten, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Keresztény testvéreim, odafoki reformátusoknak épp úgy ünnep a Rádai Akadémia, most már a mai nevén a Károli Egyetem Hittudományi Fakultása, mint minden pest-budai reformátusnak, és büszkék vagyunk arra, hogy 150 éve van teológiai oktatás ebben a mi városunkban. Akkor Kecskemétről költözött ide a Lelkipásztor Képző Akadémia, és azóta világhírű intézetté, sőt, református egyetemmé nőtte ki magát az, ami Török Pál lelkipásztor és teológiai tanár alapított. Itt a budafoki gyülekezet mai istentiszteletén többen is vagyunk olyanok, akik kizárólag a Rádai Akadémia 150 éves jubileumáért jöttünk Pestre, és az ünnepi rendezvények sorába beillesztették azt is, hogy a vendégek prédikáljanak a helyi gyülekezetekben. Nagy örömmel vagyok itten, a lelkipásztor évek óta jó ismerősöm, eszmetársam, egy alkalommal ünnepi, családi gyülekezeti ünnepi alkalommal lehettem is itt az imateremben. A textushoz, amely a világ teremtéséről szóló első bibliai könyv kezdő szavai, annyi köze van ennek a jubileumnak, hogy a holnapi napon a Rádai Akadémia, a 150 éves öreg intézet összegyűjtötte azokat a tudós tanárokat, lelkipásztorokat, akiket a korábbi években tiszteletbeli doktorrá kreált, és vannak olyanok, akiket éppen holnap fognak doktorrá kreálni. Azért hangoztatom ezt a kifejezést, mert egyedül ez az egyetlen olyan akadémiai tisztség, a doktori cím, amelyiket nem átadják, nyújtják, kiérdemelnek, hanem egy iskola, egy tudós intézet kreálja, azaz teremti, hogy így mondjam, szinte a doktorokat. Persze annyi köze van a teremtés történetéhez ennek, hogy a Isten is a világot semmiből teremtette. Latinos műveltségűek ezt így mondják, hogy creatio ex nihilo. Hát a Rádai Akadémia is belőlünk semmi, vagy kicsiny emberekből tiszteletbeli doktort kreál. Úgy hangzik a felolvasott és az egész Biblia első mondata, mint egy cím. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A Biblia máskor is használ ilyen címeket, mert ezen a címen mindig bejelentik, hogy most ezután miről lesz szó. És ha azt halljuk, hogy a mennyet és a földet teremtette Isten kezdetben, akkor várjuk, hogy a továbbiakban két fejezet lesz, először szó lesz a mennyről, és másodszor szó lesz a földről. És jön egy nagy meglepetés, mert a második vers elkezdi mondani, amit a cím ígér, de a mennyről nem mond semmit. Egyenesen a földről beszél. A föld kietlen és puszta volt, stb. Hát akkor vajon kimaradt-e valami a Szentíró tolláról? Valami emlékezet kiesése volt a diktáló Istennek, vagy a Szent Írónak. Bejelenti, hogy a menny és a föld jön, és csak a földről beszél. Nem. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy van még ilyen történet, amelyik többet ígér, mint amit tartalmaz. A Bibliában is tudunk nem egyet. Egyik legismertebb így kezdődik, hogy egy embernek volt két fia. És akkor várnok, hogy az öregebb fiúnak a történetét elmondják, ahelyett azt mondja, a kisebbik fiú kikérte az apjától az örökségét, és elment vele. És mindenről a különben tekergő kisebbik fiúról szól a történet. A rosszabbikról. Az otthonülő, a szorgalmas, munkás, idősebb testvéről, csak a legvégén van egy kicsi szó, akkor is ott, amikor egy kicsit úgy elszakad benne a térna, hogy ezt a visszatért, vagy megjavult tekergőt annyit ünneplik, ajnározzák, és reál nem fecsérel semmit az apa. Nos, ott valami szó van az idősebb fiúról, de különben mind a kisebbikről szól. Gondoljunk a magyar népmesékre. Ott is az történik, hogy elkezdődik az, hogy a királynak volt három fia. És aztán mindig, vagy legtöbbször a legkisebb fiúról szóló történetet halljuk. A Biblia is ilyen. A mennyről nem beszél, mert úgy, ahogy a nagyobbik fiúval, tulajdonképpen minden rendben volt, ő otthon maradt, nem lázadt az apa ellen. Az itt bejelentett mennyországgal sincs semmi gond. Megteremtette Isten a mennyet, a láthatatlan világot, de ott feltehetően nincs komoly baj. A földről viszont van mit mondani. Mert ez a föld nem tökéletes. És ami rajta van, az szintén nem tökéletes. A föld kietlen és puszta, a mélység fölött sötétség volt, és Isten lelke a vizek fölött lebegett. Itt három olyan gondolat is van elrejtve, vagy pontosan kifejezve a szavakban, amit a további teremtéstörténetről, a világ további rendjéről, vagy rendetlenségéről, és a mai helyzetéről is igaz. Kietlen és puszta, ezt modern és idegen szóval úgy mondjuk, hogy káosz, zűrzavar. Át nem lehet tekinteni a régi és a mai bonyolultságát a világnak. Sötétség a vizek felett, a kifejezés azt a teljesen szürkeség, vagy szürkület és derengés nélküli éjfekete sötétet jelenti, amikor az ember az orráig nem lát. És ahol a riasztó félelem miatt nem is mer tenni egy lépést, nehogy beleütközön valamibe, vagy valakibe, vagy ne talán valahova bezuhadjon. Életébe kerülhet az ilyen folytogató sötétségben a megmoccanás az embernek. És a harmadik a víz, ami itten ugyan víznek fordítatik, de valójában a tenger, a földet körülvevő világóceán. És ez a világóceán, ez a tenger a Bibliában legtöbbször úgy jelenik meg, mint valami életellenes közeg, amely körülveszi az emberi életet, a földet, a maga fenyegető valóságával. Jelképként pedig leginkább arra gondoljunk, hogy mi van azzal az emberrel, vagy hajóssal, aki kint a szemhatárig terjedő nagy tenger, vagy óceán közepén egyszer csak elveszíti a tájékozódást, vízbe hull a mérőműszere, iránytű és egyebek. És nincs csillag sem, amely vezérelje, mert sötét van és esetleg vihar. Nos, zűrzavar vagy káosz, folytogató sötétség és fenyegető tájékozatlanság, ez az, ami a mi világunkat
jellemzi.
Persze nem kell ezzel senkit riogatni. Ezek tények, amit tudomásul kell vennünk, ha azt akarjuk, hogy halljuk meg, miért szőtte bele a Szentírás a teremtett világ történetébe ezeket az előre bejelentett vonásokat. Miért nem tökéletes a Föld kezdettől, miért félelmetes az ember számára ezen a teremtett Földön lakni, de tények ismerete nélkül nem fogjuk tudni értékelni a Szentírás további gondolatát. Mégpedig azt, hogy Isten lelke lebegett fölötte. A káosz. Kerestem példát arra, hogy a mai szóval ezt a puszta és kietlen bibliai kifejezést hogy fordíthatnánk le. Persze a káosz, ez a legrégebbi idők szerint a görög megfelelője ennek a kifejezésnek, de én arra gondoltam, hogy olyan világban élek, falu helyen nőttem fel sokat, de a városi emberek is ismerik ezt, hogy milyen fontos számunkra, ha a dolgoknak van jól szabott határa. A föld parcellának, a kertnek, a virágos kertet a tyúkoktól el kell választani kerítéssel, a faluhelyen, erdélyben, a hazatérő csorda előtt a kerítés védte a terményeket, kukoricát vagy egyebet, hogy a tehén ne kószáljon idegenbe, de ugyanúgy védte a kisgyermeket attól, hogy kifusson a robogó autó elé az utcára. Kerítés, garád, sövény, nagyon-nagyon fontos részei a mi életünknek. És úgy elképzeltem a nagybátyám, vagy a későbbi falusi lelkész koromban a parókia telkét, udvarát, kerítését, vagy kertjét kerítések nélkül. És úgy elfogott a félelem, hogy elvadulna ott minden, hogy összemosódna ott a szép, a hasznossal, a csúf, a rendezettel, és végül is lehetetlenné tenni a mi életünket. Ez a káosz. Puszta és kietlen földünket zavartá, bizonytalanná teszi a határok nélküliség. Pedig most annyit beszélünk Európában a határok lebontásáról, az nem arról szól. A természetes határokra, a szükséges kerítésekre, azokra a fogózkodó korlátokra, amelyek életünket igazgatják, igenis szükségünk van az Egyesült Európában is. Ha nem lennének ilyen természetes határok, akkor mi ott Erdélyben például, ahol a románok többen vannak, mint mi, már sokszor nem tudnánk, hogy meddig terjed az én iskolám, és meddig terjed a másik iskola. Mert az egyik iskola sportpályáját el akarja venni a másik iskola. Vagy nem tudom, hogy hol kezdődik a román egyetem, és hol végződik a magyar egyetem. Összemossák a kettőt, és akkor nincs rend. Ez a káosz és az űrzavar. És még vannak, akik mentik ezt a bonyolult és zűrzavaros világot, és azt mondják, hogy hát ez egy multikulturális világ, és nagyon jó. Nem jó. Nem jó, tapasztaltuk. Mi ott Erdélyben nem szeretjük. Kiki lakjék hazájában, tanultuk, olvastuk, gyermekeink ismerik a Fazakas Anna szép versikéjét az öreg néne őzikéjéről, ugye? Kiki lakjék hazájában, őz erdőben, emberházban. A rend, a káosz ellentéte ott kezdődik, ahol a szükséges kerítések megmaradnak. Ám tudomásul kell vennünk, hogy ilyen a Föld a Biblia tanítása szerint. A sötétség, a félelmetes, a tapottat lépni nem merő ember sötétsége. Dostojevszkijnek van egy kedves meséje a gyermekekről, akik önfeledten játszanak egy nagy, hatalmas kertben. Sok a fű, a virág, a gyümölcsfa, szaladgálnak, játszadoznak, olyan messzire elkóborolnak, hogy fáradtan jönnek vissza, és mégis boldogok, mert itt minden az övé. Majd felfedezik, hogy a kert egyik pontján láttak egy kerítést. Mind oda futnak, hogy miféle kerítés? Egy kőfal, egy magas kőfal. Mennek a fal mentén, mennek, és egyszer csak felfedezik, hogy az egész szép kert be van kerítve egy kerítéssel. Jaj, nem kell. Nem jó ez a kerítés. Le kell bontani, ki tudja, milyen szépségek vannak, milyen gazdag kert van a kerítésen túl, mondják a Dosztojevszkij meséjében a gyermekek. És nekiállnak, és körös körül addig kínlódnak, míg mind lerombolják a magas falat, hogy lássák a csodát, ami ott van mögötte. És mögötte nem volt más, mint a félelmetes és borzalmas mélység, mert a kert egy nagy szikla fennsíkon volt, és körülvette az ijesztő, félelmetes, halálos mély. Ezek a gyermekek többet nem tudtak, elfelejtettek örömmel és önfeledten játszani, nem mertek futni, mert hát, ja Istenem, ki fog belezuhanni a szakadékba. Összezsúfolódva ültek egymás hátátnak, vetve hátukat a kert közepén, és vége volt az örömnek és a játéknak. És ilyen a víztömeg által jelzett korunkbeli és egykori nyomorúsága a világnak. A víztömeg, a viharzó tenger a tájékozatlanságot, a nem tudom merre forduljak, vagy hova, merre induljak, félelmét sugallja és adja az embernek. Van-e ilyen betájolatlanság a mai világban? Nem kell példákat hoznom. Mert ha arra gondolunk, hogy itt vannak a mi saját gyermekeink, vagy unokáink, akik úgy tódulnak például felső oktatási intézményekbe, hogy még az otthoniak kicsiny pénzét, keresetét is mind-mind a tanárokra és tanulásra költik, hogy legyen egy diploma a kezükben, és még alig szerezték meg, már újabb egyetemre iratkoznak be, újabb pénzeket fizetnek, és ma mindenki egyetemi végzettséget akar szerezni. Én nem tudom, legalábbis a mi körünkben nincsenek már vízcsapszerelők, nincsenek már jó asztalosok és ácsok, és nincsenek jó kőművesek, és senki sem akar egy tisztességes, becsületes mesterember lenni, hanem drága pénzen szerzett diplomát akar az aktatáskába tudni, ami aztán semmire nem jó, mert munkanélküli lesz vele, és még méltatlankodik is, hogy hát ő nem dolgozik, mert nem adnak neki munkát. Hát igen, ha nem is kereste a mesterség útját. Egy példa csak a sok közül, hogy mit jelent a tájékozatlanság. Mert nem segít a felnőttek világa, mi magunk nem segítjük gyermekeinket, hogy idejében tájékozódjanak, és úgy élnek a sűrű-sűrű emberek között, teleszőve mobiltelefonhálóval ez egész földet, mintha magányosan a tenger közepén lebegnének. És akkor hallunk valamit, a káosz, a sötétség és a tájékozatlanság világáról, hogy Isten lelke lebeg felette. Miről szól ez a mondat? Miről szól az, hogy Isten lelke lebeg a víz felett? Két jelentést is szoktak a Biblia fordítások ehhez a szóhoz kötni. Az egyik nagyon kedves, de nem igaz. A másik közelebb jár az igazsághoz. Az egyik azt mondja, és Luther Márton is így magyarázta, hogy az Isten az ő lelke által úgy lepi meg, úgy üli meg ezt a világot, amelyik bizonytalanságban, félelemben és sötétségben, káoszban van, ahogyan a kotló ügyel a kis csibékre, hogy rátelepszik előbb a tojásokra, majd azokat kikelti, és a kis csibéket is a szárnyai alatt őrzi. Isten lelke kotol a világ felett. A gondolat szép. Szép különösen nekünk, akik a magyar irodalom egyik klasszikus gyöngyeként tartjuk számon Erdélyi József 33 kis csibe című versét. Keressük meg odahaza a versgyűjteményünkbe. Arról a kotlóról szól, aki a vihar jöttekor, a villámlás dörgés közepette, bár befuthatott volna a menedéket jelentő ólba, istálóba, de a csirkéi nem tudták követni, hát ott maradt a vihar és az égzengés közepette a 33 kis csibe fölött. És a vers ezzel a szomorú, de bíztató szóval végződik, 33 kis csibe maradt akkor árván, de életben maradt. A kietlen, sötét, tájékozatlan világ reménysége az, hogy ott kotol felette az Isten. Kotol. De nem ez. Az újabb fordítók azt mondják, hogy itt egyszerűen arról van szó, amit a Mózes első könyve még egy helyen emleget, mégpedig a végén a Mózes hála énekében olvasunk róla, és az van ebben a Mózes könyve végén, hogy Isten az ő pusztában vándorló népét ott találta a Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt Réa, őrizte, mint szemefényét, és mint a fészkén felrebbenő sasmadár, fiai felett lebegett, kiterjesztette szárnyait felettük, vagy felvette őket, és tollán hordozta. Ez is egy szép kép. Isten sas szárnyakkal nem csak lebeg felettünk, és kiterjeszti fölénk, azaz lesi, figyeli minden léptünket, a káosz, a sötétség, a pusztító víztömeg közepette vergődő emberét, hogyha zuhanna, ha elpusztulni akarna, akkor alányul, tollán emeli, szárnyain hordozza, vagy ahogy majd énekelni fogjuk, sas szárnyon hordoz bennünket az Isten. Ez is egy csodálatos kép, de nekünk nem csak a képekre van szükségünk, hanem azok feloldására is. Képeket még szaporítani lehetne. Nemrég olvastam egy olyan leírást vagy hasonlatot Istenről, hogy a villanykörtéhez hasonlította Istent, az Atya Istent, és azt mondta, benne az izzó szál az a fiú Isten, és a Szentlélek pedig az áram, ami nélkül körtének és izzó szálnak nincs semmi értelme. Gyerekes, játékos a hasonlat, de igazán nem megyünk messzire a hasonlatokkal. A kérdés arról szól, hogy mit tesz velünk Isten, vagy Isten az ő lelke által. Az olvasmányok idején hallottuk, vagy során hallottuk azt a prófétai mondást, hogy egy nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, és azoknak, akik a halál árnyéka földjén lakoznak, fény ragyog fel, mert a menetelő katonacsizma eldübörög felöttünk, a vérbeáztatott háborúban megpróbált emberiség fellélegzik, mert egy gyermek születik nékünk. És ez a gyermek, a messiás, csodálatos dolgokat tanít nekünk az Istenről, ahogy Pál apostol fogalmazta, bölcsességet szól nekünk, de nem a mi értelmünk szerinti tudósságokat vagy okosságokat, hanem olyan bölcsességeket, amelyeket Isten lelke tár fel nekünk, aki mindent megvizsgál, még az Istennek mélységeit is. A lélek mindeneket kikutat, még az Isten mélységeit is. Tudjuk-e a látvány után, hogy ez a világ káotikus, sötét, tájékozatlanságban mele keseredett világ, tudjuk-e, hogy mi a terve az Istennek ezzel? A sasszárnyon lebegő madár hasonlata képe arról szól, hogy Istennek van terve velünk. Figyelni akarja, amit csinálunk, hogy mint az elbukni készülő gyermeket az édesanyja felfogja Isten a végső veszedelem elől a pusztulásba zuhanó embert. Mert terve van ezzel a világgal. És azt is tudjuk, hogy ezt a tervet, még ha minden mélységében nem ismerjük, csak az Isten tudja, a lélek tudja, aki mindent kikutat, egyet tudunk, a gyermek, akit a sötétség világában, az halál árnyékának földjére küldött nekünk az Isten, az Úr Jézus valamit feltárt ebből a titokból. Az ő életén, az ő tanításán, az ő csodálatos győzelmén, amelyet sorra aratott az emberi gonoszság, az emberi káosz, az emberi sötétség és butaság és tájékozatlanság világában minden gonosz erők felett, és végül a halál felett, ez az ő győzelme, valamit reánk bízott. Valamit megmutatott, és ez azon a gyülekezeten is rajta van, akik mi vagyunk. Ebből a győzelemből, Isten lelkének ebből a jegyéből hirdet valamit. A most 150 éves Rádai Akadémia hirdet, ahogy hallottuk a gyermekeknek szóló tanításban, a keresztség pecsétjével is mi nekünk az Isten. Mégpedig azt, hogy aki Jézus Krisztushoz tartozik, aki benne felismerni véli azt, hogy Isten minket választott, nekünk rendet akar, aki ugyan nem a káoszból fog valamilyen kozmoszt kihozni, mert mi nem vagyunk rá alkalmat, sok nem fog mellőlünk semmikből semmit sem kreálni tudni, az életet és a bennünk és körülöttünk szükséges rendet, a tájolódási pontokat azt megadja. Tájékozódási pont az Isten, aki a lélek rendjét elhelyezte éppen a keresztény egyház által ebben a világban. És még egy kis történettel befejezem. Amikor leégett ezelőtt néhány évvel a Bihar Vajdai templom Nagyvárad közelében, pontosabban a tornya és a tetőzet égett le, majd felépítették nagy áldozatkészséggel a templom tetőzetét és az új tornyát, arra felkerült az új csillag, az emberek boldogak voltak, mindenki örült, pont olyan, mint a régi. Akkor jött egy geológus, aki azt mondta, tiszteletes úr, a geológiai és földmértani térképeken a vajdai templom csillaga be volt jelölve, mint tájékozódási, vagy úgynevezett háromszögellési pont. Ez a templom csillag már nem jó semmire. Mert nem tudom, az ő térképeik, méréseik szerint 10 centivel arrébb vagy errébb került, mint az eredeti helye volt. Egy ilyen kis változás a templom csillag földrajzi pozíciójában már alkalmatlanná tette azt a pontot a tájékozódási pontként. Nekünk, akik az Isten reá bízta az egyházra a lélek rendjét, és hogy ez a sötét, tájékozatlan és káotikus világ valahol eligazodni tudjon, úgy kell előttük járnunk, hogy még egy centit se térjünk el az Úr Jézus Krisztus arcán látható világos, tiszta fénytől, hadd tükröződjék rajtunk a gyülekezet rendjén és életén, mert akkor a világ még földmérést sem tud végezni hozzánk igazodva. Hát még a lélekmentés, a szellem megújulásának, a világ jóra való változásának és üdvösségének rendjét. Ez az, amit a Biblia első szavai, ha nagyon megfoggatjuk, nekünk ma üzennek. Isten oda pecsételte a mi életünkre és gyülekezetünkre is ezt a rendet. Minden vasárnapunk emlékeztessen arra, hogy az Isten itt van közöttünk. Emlékeztessen arra, amit Áprili Lajos biztató könyörgés magányosságtól irtózó léleknek című, kicsit hosszú című versében így mondott: mégis sötétség és félelem között ne remegj, lélek van te veled. Nem a közmondás szerint van ez a rend, hogy a rend a lelke mindennek, hanem most azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy a lélek a dolgok rendje. Amen.
264. énekünk első második versét énekeljük.
Csendesedjünk el. Édesatyánk, olyan jó volt átélni azt, hogy amikor a te ígéd szólal meg, akkor ott rend teremtődik lelkekben, fejekben, azért, hogy aztán mi magunk is elkezdjünk körülöttünk rendet tenni. Köszönjük, hogy ebben a megint előrébb léphettünk, hiszen nagyon sok minden van, ami nincs rendben az életünkben. Hogy könyörögjünk azért, hogy ez egyre inkább megtessék, és valóban olyan irányba tudjunk állni a mi életünkkel, hogy világos legyen a tájékozódásunk mások számára is. Hogy könyörögjünk most azért, hogy a mi egyházunkban is növekedjék ez a fajta rend, lélekrendje, a szeretetnek rendje, ahol a nagyok tudnak kicsinyek lenni, azért, hogy a kicsinyek nagyok lehessenek, ahol őszinteség van, nyíltság van, ahol átlátszóság van. Azért, hogy tájékozódási pont legyen ennek a népnek a számára, mert annyi minden sötétség van lelkekben, szívekben, gondolatokban, jövőben. Könyörgünk azért, hogy ott is elkezdődjék a változás, fölemelkedés, tisztulás. Könyörgünk azért, mert nagyon sokan voltak, akik életüket is oda tudták áldozni az ő egyházukért, az ő népükért. Így most megemlékezünk a mártírokra, akik számára tiszta és világos volt az, hogy amit tesznek, miért tesznek. Hogy több legyen mindaz, amit életükbe tettek azáltal, hogy oda is tudták adni az életüket, hogy mái napig ragyogjon számunkra. Hogy könyörögjünk a mi jövendőnkért, és ilyenkor kiváltképpen gyermekeinkért és az ifjakért. Köszönjük, hogy annyi lehetőséget kaptunk ebben az évkezdetben is. Köszönjük csoportokat, hittanórákat, konfirmandusokat, ifjúsági órákat, és köszönjük mindazokat, akik oda tudják áldozni az idejüket, erejüket ehhez. Most különösképpen könyörgünk a megszomorodottakért, akik veszteséget éltek át, valóban átélték a sötétségnek hatalmát, amelyik elnyeli az életet. Vegyenek vigasztalást abból, hogy a te szent lelked az életnek, örök életnek, feltámadásnak is a lelke. Kérünk a sírókért, de kérünk a betegeinkért is, miknek erőre van szükségük, a felülről való vigasztalásra, megerősítésre, felemelésre van szükségük. Gyógyíts meg őket, légy velünk mindnyájunkkal a munkás hétköznapokban, adj látszódjék meg azt, hogy a te gyermekeid, te dicsőségedre élnek, dolgoznak, cselekednek, bárhol is legyenek. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy kis orgona zenét hallgatva gondoljuk még egyszer végig a ma hallottakat. Szépen. Mielőtt a hirdetéseket elmondanám, szeretettel köszöntöm köreinkbe vendégeinket, mindenek előtt a már 20 alkalommal és az előtt alkalommal is hirdetett igehirdetőnket, dr. Juhász Tamás Kolozsvári Egyetem professzorát, akit feleségével együtt szeretettel köszöntünk körünkbe. Azon kívül további vendégeink is vannak a 150 éves jubileum kapcsán. A mi gyülekezetünket választották a vasárnapi istentiszteleten való részvételre. Itt van dr. Ladányi Sándor és kedves felesége, egyháztörténész professzor és a levéltárban dolgozó felesége. Itt van dr. Henk van de Graaf és felesége, mindketten a magyar teológián is tanultak, Kolozsváron tanultak, ugye? És emlékszem már, hogy 20 éve volt körülbelül, ugye? Körülbelül? Igen, igen. 68-ban, jó. Akkor annyira nem emlékszem. de a nevüket ismertem mindig. Rotterdamban lelkészek, és itt van Roldámus professzor úr is Groningenből, őt is szeretettel köszöntjük. Továbbá itt van a diákok vezetője, Szabó László, teológus, szenyior is. Remélem, hogy mindenkit elmondtam. Még egyszer megköszönjük Juhász professzor úrnak az ige hirdetését, az arcokat. Figyeltem közben, és láttam, hogy mindenki nagyon figyel, és nagyon issza a szavait. El vagyunk kicsit kényeztetve, mert jövő héten pedig Szűcs Ferenc rektor úr fog prédikálni. Azt kérem, vagy azt kívánom, hogy érezzék jól magukat a mi körünkben, a kis rövid időben is tapasztaljanak családiasságot, szeretetet, és nagy örömmel várjuk máskor is. Hirdetem a következőket. Eltemettük Varga Mihály atyánk fiát, és a János evangélium 14. részének igéivel vigasztaljuk a gyászolókat. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Hirdetem azt, hogy eltemettük Erős Árpádot 60 éves korában. A család Isten vigasztalását kívánjuk, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. Hirdetem a következőt. Ma megemlékezünk Nagy István budafoki testvérünktől is, itt vannak a gyászolók, aki 12 évvel ezelőtt hunyt el, és kértük Isten vigasztalását a hozzátartozókra. Gyászolják felesége, gyermekei, ismerősök, barátok, a széleskörű rokonság. Isten áldja meg az ő emlékezésüket, és vezérelje őket az ő életükben. Hirdetem azt, hogy múltkor is már, de erről többet szóltunk, hogy holnap lesz a Zeneakadémián a nagy koncert. Ezzel kapcsolatban vannak még jegyek, amiket megrendeltek, tehát már nem lehet, nyilván elfogytak, és a koncertjegyek átvehetők az Isten tisztelet végén. Nemeskéri Sándor testvérünk ott van, és aki feliratkozott, jegyet rendelt, tehát ki is fizette, azt ő most átveheti nála. Köszönjük szépen, hogy akkor ez is lerendeződött. Azt gondolom, hogy még az alkalmak most jönnek, még ezt elmondom. Ma este nagy ifi van, 17:30, hétfőn délelőtt 10-kor babamama kör, este kedden 18:00 bibliaóra, szerdán 9:00 a kézi munkakör kezdődik, 10:00 bibliaóra, csütörtökön pedig reggel 8:00 bibliaóra. Újabb hittanórák is vannak itt a gyülekezetben, ez csütörtöki napon van. 15:30-tól 16:15-ig alsósoknak, 16:30-tól 17:00-ig a felsősöknek, ezt Becker Norbert tartja. Pénteken 14:30-kor van konfirmáció előkészítő, ha még valaki tud valakiről, aki jönni szeretne, vagy itt van, kérem, hogy nálam jelentkezzen. Szombaton délelőtt 11:00 hittan óra van, amit gyógypedagógusok tartanak, és délután pedig 13:30-tól, csak azért, hogy legyünk vele tisztában, 15:30-ig úgynevezett foci misszió van, és a futballmeccsen kezdődik, és aztán itt a gyűlteremben bibliaórával végződik, és 16-tól 18-ig pedig ifjúsági óra, konfirmáció reménység szerint. Vasárnap 9:00 az énekkar, 9:40-kor továbbra is imaközösség a toronyszobába, és a megszokott rend. Most pedig a záró éneket keressük meg, a 483. dicséretünk első, 5. és 6. verse, Mennybéli felséges Isten. és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.